Sziasztok, üdvözlünk mindenkit, én Dalos Zoltán vagyok, és folytatjuk ezt a interjú sorozatot, aminek a témája üzlet és utazás. A mai vendégem Weiser István lesz, marketingstratéga, előadó, tréner, számos sikerkönyvnek a szerzője, és amikről fogunk beszélgetni, az elsősorban az árazás kérdése, de fogjuk említeni ugye a hibázásokat, illetve a vásárlói élményteremtés művészetét is fogunk beszélgetni. Üdvözöllek, szervusz, köszönöm, hogy elfogadtad a meghívást.
Sziasztok, köszönöm a meghívást.
Azt gondolom, hogy egy nagyon-nagyon fontos téma, és sokszor szoktam emlegetni a nevedet a különböző előadásokon, és amikor az árazás egyáltalán szóba kerül, hogy tényleg mennyire jól összefoglaltad ebben a könyvben az árazással kapcsolatos problémákat.
Na, muszáj volt.
Egy kicsit mesélj magadról, kérlek, hogy hogyan indult az egész, és most már nagyon régóta a szakmával, vagy marketinggel foglalkozol.
Hát röviden annyi, hogy én jelen pillanatban Szegeden élek, vagy pont ilyen két laki életem van, tehát Szegeden és Budapesten. Ugye a ügyfeleimnek nagy része budapesti. És igazából van egy Szegeden kreatív stúdióm, és így is indult az én vállalkozásom. Tehát Szegeden egy mai napig működő kreatív csapat, aki különféle cégeknek és termékeknek a piaci bevezetését végzi.
Már 20 éves, jól tudom.
Igen. Tehát ez egy 20 éves cég. Vannak olyan kollégáim, akikvel 20 éve dolgozok együtt, úgyhogy egy eléggé összeszokott brigádról van szó. Uh-huh. És aztán röviden a sztori az, hogy kb. Ilyen 10 éve, amikor volt a leges-legelső ilyen válság, mizéria 2007 körül, akkor éreztük, hogy valamit kell egy kis paradigmaváltás, és akkor már nem elég szépeket tervezni, tehát hogy esztétikailag rendben legyen, hanem inkább marketingbe is ki kell gyúrni magunkat. És akkor volt egy nagyon szerencsés találkozásom a Vermeer Andrással, uh-huh. Őt ilyen atya-mentori kapcsolatom van vele, vagy volt vele, és nagyon sokat tanultam vele, nagyon sok projekten együtt dolgoztunk, és aztán amit tudok, ezt is mindig le is írom a könyveimbe, hogy a Vermeeri alapokon nyugszik, tehát ő szerintem egy igazi zseni volt, és nagyon-nagyon a kommunikációnak szerintem a mestere, uh-huh. stratégiai kommunikációnak, és igazából így utána jöttek a könyvek sorba. Igazából két irányunk volt, az egyik, hogy a marketingbe kigyúrjuk magunkat, a másik meg a videózásba. Uh-huh. Én azt mai napig azt tartom, hogy ez a műfaj, amit most is csinálunk, ez a leghatékonyabb. Ugye van az embereknek egy pár ilyen tévhitel az egész videózással kapcsolatban, de ez még régen, ugye van egy ilyen szabály a marketingben, a kommunikációban, hogy ami bement a fejekbe, azt Isten onnan ki nem veri. Uh-huh. És hát még a 90-es években mindenkinek bement a fejébe az, hogy a videózás az egy ilyen nagyon-nagyon drága dolog, ami akkor egyébként drága is volt, ami azt jelenti, hogy ha mondjuk egy cégvezetőként szeretnél van egy céges image filmet, akkor oda egy komplett stáb kellett, világosító, sminkes, tehát egy egész team kellett, hogy dolgozzon. Főleg azért, mert az akkori kamerák azok nem voltak annyira profik, tehát ott túl kellett mindent világítani.
Ha meg elég egy okostelefon hozzá kell.
Még a legbénább, legegyszerűbb okostelefonnal is professzionálisabb fölvételeket lehet csinálni, mint mondjuk 10 vagy 15 éve egy profi ilyen váról indítható Panasonic kamerával. Uh-huh. És ezáltal ez ki van pipálva, tehát valójában maga az eszközigénye az nem drága. A másik, hogy ugye 90-es években, hogyha azt szeretted volna, hogy valaki lássa a te filmedet, akkor van még kereskedelmi csatornában meg kellett venni egy 5 spotot, percet, igen. vagy egy spotot, vagy egy percet, és azért csilliárdokat kértek el nyilván. És aztán most már ez nincs így, tehát hogy most már itt van a YouTube, itt van közösségi média. Azt gondolom, hogy akiben van craft, meg akiben van erő, meg lehetőség, az képes rá, hogy saját maga meg tudja csinálni a saját csatornáját, a saját közösségét, és most ezt a világot éljük, tehát én ezt igazából tanítom is, meg hogy ebbe az irányba megyünk, hogy én nekem igazából az a küldetésem, hogy mindenki, akivel én együtt dolgozom, az gyorsabban érje el azt, amit akar. Hmm. És akkor ehhez szuper. Vannak tematikáim, könyveim, és akkor ez igazából a küldetésem.
Ha már belecsaptunk a mélyébe, szerinted miért félnek az emberek ennyire a videózástól? Mert tudom, hogy ugyanúgy, mint a nyilvános beszédtől, általában rettegnek tőle.
Igen, azt mondják, hogy a haláltól nem félnek annyira, igen, mint inkább a kaszásról, mint a nyilvános beszédet mondjanak.
Mit tapasztaltál, hogy szerinted mi a
fő? Hát valószínűleg, hogy egyébként, hogy az, hogy, és azt szerintem mindenkinek így van, hogy volt gyerekkorában valami olyan dolog, amivel kinevették, vagy lehúrogták, vagy tehát nincs egy olyan támogató közeg, ahol mondjuk szerepelsz, és a végén ott megtapsolnak, adnak neked pozitív visszajelzést, és hát erre azért van jó pár tréning, meg kezdeményezés, és ez egy tök jó. Uh-huh. Viszont az a rossz hírem, hogy aki nem használ videót a saját vállalkozásában, most nem csak arról beszélgetünk, hogy hogy most videófilmet kell forgatnod, hanem egyáltalán videótechnológiát nem használod fel a saját vállalkozásodba, az 5 éven belül állítom, hogy tönkre fog menni, mert annyira kényelmessé váltunk. Tehát a mai, ha tetszik nekünk, hanem maikor embere sokkal szívesebben megnéz YouTube-on egy videót, mint az, hogy elolvasson egy cikket vagy egy könyvet. Tehát az egész tanulási folyamataink azok átalakulnak teljesen, és ha belegondolsz, akkor a videó ez egy zseniálisan jó hatástöbbszöröző eszköz. Én mindig azt szoktam mondani, hogy képzeld a legjobb napodat, hogy mondjuk fölkelsz szombaton, délelőtt, kipihenten, és megtartod életed legjobb sales prezentációját, ami jól sikerül, és az emberek vásárolják azt a terméket, amit el akarsz nekik adni. Na most a videó az azt tudja, hogy ezt a legjobb napodat leklónozd. És ez azt gondolom, hogy óriás, rengeteg pénzt hagysz az asztalon, hogyha nem tanulsz meg profi videókat csinálni, illetve profin szerepelni. Nyilván ez nem mindenki így születik, de azt gondolom, hogy totálisan megtanulható. Tehát, hogy amit tanácsként adnék, hogy vedd föl magad videóra mindig, sokszor vegyétek föl magatokat videóra, és az a jó hírem, hogy senkinek nem kell megmutatni. Tehát, hogy ezeket a felvételeket nem kell, lehet, hogy a szánalmas.hu-ra kéne föltölteni, de az a jó, hogy nem kell megmutatni senkinek. És akkor, hogyha ezt visszanézed, akkor az elménk az rendkívül jól ki tudja korrigálni a hülyeséget. És ami nekünk nem tetszik, azt már nem csináljuk. És ezt egyébként videoterápiának is hívják, nagyon sokan készülnek így szereplésekre, hogy levideózzák a szereplésedet, megnézed magad, látod, hogy mi az, ami tetszik, mi az, ami nem tetszik, mik azok a gesztusok, amik bejönnek, mi az, ami működik, meg mi az, ami nem működik, és akkor utána, és ezt aki ebben fejlődni akar, annak azt tanácsolom, hogy vegye föl magát, lehet most már ilyen bármilyen állványokat kapni, amire a mobilodat föl tudod tenni, ilyen tapadókorongos vagy kocsiba vegyél föl videókat, és vedd fel és nézd vissza. És akkor kínszenvedés visszanézni, mert azt gondolom, hogy inkább azt mondom, hogy embernek már saját hangjától kiveri az embert a víz, de azt gondolom, hogy a videó az kihagyhatatlan.
Ebben abszolút egyetértünk. Én elkezdtem 2017 tavaszán a YouTube csatornámat, és azt gondolom, hogy az életem egyik legjobb döntése volt. Most már 350 videó van fönt a YouTube-on, nem tudom, néhány százezer megtekintéssel, és hogy én mindig azt mondom a videóra, hogy nekem ez nem cél, hanem eszköz, tehát hogy nem azért videózok, hogy a videóból éljek, hanem azért, hogy az a közvetett hatása az viszont nagyon-nagyon durva, és tényleg, amit fejleszt az emberen, új kapcsolatok, most igazából mi is ennek köszönhetően tudtunk megismerkedni személyesen, hogy meghívtalak, tehát én egyetértek, hogy óriási nagy lehetőség van benne. És amit beszéltünk pont így a felvétel előtt, hogy sokszor tényleg nem feltétlenül a vizuális élményre kell koncentrálni, hanem a tartalomra, hogy mit mondasz, és arra pedig elég a telefon is.
Az piac szerintem, amit nem büntet meg, az, hogyha lopják az idejét. Tehát, hogyha silányságokkal traktáljuk őket, és ha nincs értékadás. Tehát, hogy azt mondom, hogy nem lehet öncélú ez az egész. Nagyon érdekes egyébként most ugye följövő a TikTok, ugye, és nézegetem, és egyik oldalon nagyon kreatívnak tartom, mert nagyon eredeti dolgok vannak, a másik oldalon meg szánalmasnak tartom, ahogy ugyanazt a koncepciót, ugyanazt a táncot, valak most mindenki elkezdett táncot tanítani, vagy tehát hogy annyira szánalmas, hogy a én is kategória az nagyon-nagyon jelen van ezen például, hogy valaki kitalál egy tök jó vonalat, és utána mennek nem négyesével, hanem tízesével mennek utána az emberek.
Igen,
érdekes jelenség. Egy viszont nagyon fontos, hogy jelen pillanatban Amerikában a YouTube megelőzte a Google-t keresési, tehát az indított keresések számába, és ez az a rossz hírem, vagy az a jó, hogy Magyarországon is ugyanez lesz. Tehát, hogy mindenhol inkább megnéznek az emberek egy videót. Valójában már mindenre van videó. Tehát, hogyha van olyan terméked vagy szolgáltatásod, ami egy problémát old meg, de hogy ha például egy egyszerű klímás cég vagy, akkor is érdemes a klímákra leforgatni azt, hogy hogyan lehet kitakarítani, hogyan lehet átállítani például a kazánt mondjuk nyári vagy téli üzemmódra, vagy hogyan lehet például most legutóbb egy passzátom van, és lemerült az elem a sluszkucsba, és képtelen voltam szétszedni, tehát hogy nem is értettem a könyvnek az ábrái alapján, és akkor rákerestem, egy perc ott volt a YouTube videó, és tökéletesen egy manusz elmagyarázta, ráadásul magyarul. Tehát, hogy még azt mondom, hogy nyilván bírjuk az angol nyelvet, de van, aki például nem szereti azt, igen, hogyha németül magyaráznak neki, tehát németül csak annyitok, hogy Weiser, tehát, hogy, de attól függetlenül viszont így, ha videó magyarázzák el, akkor azért megérted ezt.
Hát és nem beszél arról, ugye most, amikor felveszünk ezt a beszélgetést, ez március 12-e 2020-ban, ugye pont egy nappal vagyunk túl azon, hogy bejelentették azt, hogy be van zárva minden egyetem, tömegrendezvény, moziszínház, stb. És mindenki által a távoktatásra. És ugye most kezd el kapkodni mindenki, majd megnézem a Google Trendsbe, hogy ment föl a lehet, ez egy tök jó esettanulmány lesz, hogy megy föl a online streamingre való keresések, meg a Zoom előfizetések, meg a többi. Tehát szerintem ez egy tökéletes pillanat arra, hogy az emberek elkezdenek ezen gondolkozni, hogy lehet helyettesíteni és hatékonyabbá tenni mondjuk a meetingeket online.
Igen, például. Abszolút.
Hát, és én még mindig azért a magyar nagyon klasszikus gondolkodás, és hogy nincs benne az, mert hiszen személyesen jobban bízunk benne, találkozni kell, stb. Majd ez most feloldja szerintem valamennyire.
Muszáj lesz, tehát nagyon érdekes trend felé haladunk, abszolút, ami nagyon befolyásol.
Nyilván Amerika ugye azért is van előttünk, mert ott ugye kénytelenek, mert akkorák a távolságok, hogy kénytelenek voltak már eleve ezt meg, aha, és a telefonnak sokkal nagyobb jelentősége van, mint itthon. Azért nyilván itt a kis távolságok miatt sokkal jobban ragaszkodunk a személyes,
igen,
kontakthoz.
Igen. És Amerikában a coaching folyamatok, igen, is, meg minden tökéletesen rendben van nekik, hogy videóval online ezt megoldjuk. Ez a jövő.
Szuper, hát ez a már ez egy nagyon jó hasznos és tömény volt. Szerinted kezdő vállalkozóként, ugye itt leginkább a csatorna nézői, meg akikkel én dolgozok, vagy még alkalmazottak és szeretnének kitörni ebből, és valami vállalkozást indítani a hobbiukból, vagy már elindultak, de ott az első lépéseknél elakadtak. Mit látsz így, főleg most, hogy ez a katás adózási forma, ez ugye kinyitotta a világot és rengeteg vállalkozó lett, mit látsz így a kezdő vállalkozók leggyakoribb hibáinak, illetve mi azok szerinted ilyen leggyakoribb, vagy a legjobb best practice-ek, amit szerinted érdemes megfontolni az első, mondjuk egy évben egy kezdő vállalkozónak?
Hát igazából nekem ugye az a szakterületem, hogy azt arra használnak a legtöbben, vagy azt kérik tőlem a legtöbben, hogy termékteremtésbe segítsek, ami termékteremtés az számomra azt jelenti, hogy hogyan lehet létrehozni olyan terméket vagy szolgáltatást, amit nem neked kell eladni, hanem a piac akarja azt megvenni, tehát meg van fordítva ez az egész játszma. És szerintem a legnagyobb hiba az, amit és ez egy reflex, olyan, mint amikor valaki síelni tanul, akkor pont bele kéne dőlni a völgybe, ami egyáltalán nem annyira komfortos, de hogy így tudod a saját lécedet így trekken tartani. És ugyanez, hogy mindenki mindenkinek el akar adni, tehát hogy minél nagyobb, nagyon nagyra nyitjuk az ollót, és amikor megkérdezem valakitől, hogy ki a vevőd, akkor azt fogják mondani, hogy mindenki. Csak onnantól tudom, hogy nagyon rossz úton járunk. Ugyanis, és a fő gond az, hogy nem lehet pénzzel anyagilag bírni azt, hogy egy nagy célpiacot. Tehát szükség van szűkítésre, és amit, hogyha adhatnék valakinek egy tanácsot, akkor az, hogy szűkíts le, amennyire tudod, szűkíts le a témádat egy valamilyen kisebb célcsoportra, de hogy nem mindenkire lőjél. És ez a szűkítés, igazából az árazás könyvemben is írok erre példát, hogy ott azt hiszem, hogy az a példa, hogy tegyük fel, hogy van egy adok neked ajándékba egy cicát, egy sziámi macskát, és kb. Egy két hónapig, annyira nem buksz erre az ötletre, hogy én tőlem kaptam egy sziámi cicát, de hát mivel Weiser-től kaptad, ezért így most már jó kell bánnod vele, és ahogy így simogatod kb. Egy hónap múlva a cirmidet, a kis sziámi cicádat, ezzel csak felfedezed, hogy ő bolhás lesz. És akkor így fogod, és másnap reggel elruhansz a kisállatkereskedésbe, és ott kétfajta bolhaintőpor van. Van egy általános bolhaintőpor kisállatoknak 750 forintért, és van egy különleges, speciálisan sziámi cicáknak fejlesztett macskahintőpor 1200 forintért. És az a kérdésem, hogy melyiket veszed meg? És ha van szíved, nyilván akkor egyértelműen, hogy mivel cirmi egy sziámi cica, ezért azt a hintőport fogod megvenni.
De most nem hoztál, ugye, meg, azért nem hoztál macskát, reméljük, jó.
Nem hoztam neked sziámi cicát. De a lényeg, a példámat, hogyha végigvesszük, akkor az a kérdés, hogy mi a te sziámi cicád? Tehát mi az a szűkített célcsoport, akinek ez jól működhet? Ugye nekem ez egy klasszikus példám, legtöbben kérdezgetnek erről, mert ez egy valós sztori. Néhány éve egy barátomnak segítettem Grazba megnyitni egy bicikliboltot, és igazából neki egy gyerekkori álma volt az, hogy bicikliboltot nyisson Grazba, és igazából nekem a Laci mindent lefordított németül, amikor bármilyen német nyelvterületre, bármilyen anyagot, vagy marketing anyagot kellett csinálnom, akkor ő lefordította, és nem kért soha semmit cserébe, és mindig azt mondta, hogy a keresztapályom majd egyszer
az időd. Kérek egyszer, igen.
És egyszer csak, utána mondta, hogy na, fölhívott telefon, és mondta, hogy most eljött az idő, mert egyébként egy ilyen nagyon profi sportáruházaknak volt a bicikli osztálynak a vezetője, de úgy gondolta, hogy férfi korában egy új korszakot nyit, és megnyitja az első saját bicikliboltját, és nagyon lelkes volt, belevágott ebbe az egészbe, és egyből kibérelt egy üzletet, amit mondta, hogy nagyon kedvező áron tudott megszerezni, ami régen egy ilyen giroszos étterem volt, egy ilyen sarok épületben, soha nem fogom elfelejteni, egy ilyen kis sarok épület volt, és telefonon beszéltünk, és mondta, hogy egy ilyen sarok épület, és akkor bike corner, vagy valami ilyen neve lesz. És akkor azt beszéltük meg, hogy ha egyik síelésből jövök haza, akkor Grazba megállok, és akkor megnézzük a boltot, hogy a dekorációt, hogy megcsináljuk, meg a logót, megtervezzük, és akkor visszajövök. Most látom azt, hogy ez a bolt, ez nem nagyon tudja azt, amit kéne egy bicikliboltnak tudni, fele akkora, mint aminek kéne, hogy legyen. Egy műemléképületben volt, amire szinte semmit nem lehetett fölrakni. És a nagyobb gáz az volt, hogy Grazba akkor 58 darab biciklibolt volt, amit a Yellow Pages-ben így végignéztünk, vagy a szakmai újságokban, tehát 58 biciklibolt volt akkor jelen pillanatban Grazba. És akkor most az a kérdés, most megnyitjuk az 59-et? És aztán akkor ez egy esős nap volt, és akkor bementünk Grazba, és azt láttuk, hogy mondtam, hogy kicsit nézzünk, szagoljunk be a levegőbe, nézzük meg, hogy mi történik. És ahogy ott sétáltunk, azt láttuk, hogy ilyen nagyon parádésan, tehát az emberek figyelnek a bicikliükre, és mindenkinek egy ilyen, mint a nőknek a táska, hogy ez az egyéniségednek a része. És láttunk nagyon szép bicikliket, és akkor ott rájöttem, hogy mi a megoldás, és a megoldás az volt, hogy megnyitottuk Graz első női bicikliboltját csak nőknek. Heels on Wheels, ez lett a neve, mi megjavítjuk, amit a férjed megszerelt, ez lett a szlogenje, és imádták az emberek ezt, tehát hogy egy volt a célkitűzésem, hogy Grazba ne legyen olyan nő, aki úgy vesz biciklit, hogy a Heels on Wheels-ben nem volt. És igaz, elengedtük az összes pasit, de megszereztük az összes nőt.
És amikor ezt nem meri sokan meglépni ezt a szűkítést, igen, mert igen, félnek, hogy elveszenek.
És ez mindig, erre mondtam a síelés példát, hogy mindig egy olyan reflexünk van, hogy na pont az ellentétes reflex, hogy kérdezte a Laci, és akkor, hogyha bejön egy férfi és biciklit szeretne venni, akkor mi lesz? No, Laci, akkor a másik 58-ba szépen átküldöd őket, mi csak a nőkre lövünk. Pláne az, hogy a nők költik a pénzt, ha tetszik, ha nem, ez a világ rendje. Tehát, hogy én imádom a női célcsoportot, a nők költik a legtöbb pénzt, ők kezelik a legtöbb családi kasszát. Egyedül egy ilyen kivétel volt, hogy a gyerekbiciklik azok még bevettek, mert ott is anyukák döntenek. És a nők bicikliboltjában van 70 fajta csengő, 30 fajta kosár, 80 fajta bukósisak, a leopárdos bukósisaktól, a katicás bukósisakig, minden van, mert a nőket ez érdekli. Uh-huh. A nőket ne fárasszuk már azzal, hogy milyen áttételekkel, meg milyen simánóváltó, kit érdekel, biztonságos legyen, és a színe az menjen az egyéniségünkhöz, és kész.
Szuper.
És ez, hát most már azt hiszem, hogy több mint 6 éve történt, és a biciklibolt az ezerre hasít, kb. Egy olyan, a piaci bevezetését egy hónap alatt megcsináltuk, így a városban mindenhova elakasztgattunk ilyen a női biciklikre egy ilyen, mint a szállodában a kilincs reklám, hogy gyere el, ingyenesen átvizsgáljuk a biciklidet, és aztán a végén nyilván találtunk rajta hibát, de hogy a nők nagyon hálásak ezért a gondoskodásért. És a legjobb a sztoriban, hogy most például a Németországban a leghíresebb ilyen, Németországban nemzeti sport a biciklizés, ugye rengeteg hegy, völgy van, és Németországban a legmenőbb ilyen biciklis újság is egy 6 oldalas cikket közölt a Grazba a Heels on Wheels sztoriról. Én nagyon büszke vagyok rá, és igazából mindig ezt a sztorit szoktam elmesélni, mert ezen keresztül tudom a legjobban bemutatni azt, hogy egyrészt ez egy valóságos történet, a mai napig működik az üzlet, meg tudjátok nézni, ha Grazba jártok, menjetek a Heels on Wheels-be. És a másik az az, hogy kicsit megmutatja azt a gondolkodást, amit a szűkítés jelent. Tehát, hogyha ha egy fő hibát szeretnék mondani, akkor az, hogy be kell szűkíteni. Tehát legyél valaminek a specialistája. Valójában az, hogy a házi orvosoknak sajnos lejárt az ideje, Tehát, hogy senki nem műtetné meg magát a házi orvosával, mindenki a térspecialistát keresi, a szívspecialistát keresi. Csak az a kérdés, hogy minek vagy te a specialistája, és ezt találjuk meg. És akkor, ha ezt sikerül megtalálni, akkor onnantól rendben vagy. És nagyon jó kis szűkítéseket lehet találni. Tehát, hogy most nincs, van egy könyvem, a Címkegyáros, és abban hoztam 10 darab szűkítési példát, és most szerintem elég ez a most a grácia,
jó,
amit elmondtam.
Jó,
de attól függetlenül azt mondom, hogy a szűkítés az legfontosabb, hogy az nincsen. Tehát, hogy szűkíteni kell. Azt mondom, hogy ez az egyik legfontosabb, hogy szűkítsünk a valamire, legyünk a mi a specialistái, és ezt találjuk meg. Okay. És akkor ez, akinek ez sikerül, az működik.
Szuper. Hát nagyon-nagyon hasznos gondolatok, és köszönöm szépen. Arra gondoltam, hogy beszéljünk kicsit az árazás könyvéről, mert tényleg ugye egyrészt hiánypótló volt itthon, nem nagyon, sőt, ha jól tudom, egyáltalán nincsen hasonló könyv a témában. Ugye egyrészt ennek hogy jött az ötlete, meg én nagyon kíváncsi vagyok, hogy melyik a te kedvenc törvényeid ebből a 48-ból, szerinted melyik akár a leggyakoribb te személyes kedvenced, ami kapcsolatban jó történeted van még az árazás tekintetében?
Úgy jött egyébként az árazás, hogy nagyon sok céget konzultálok, és amikor elkezdek egy céggel dolgozni, akkor mindig avval kezdem, hogy az árazási stratégiát teszem rendbe. Ennek nagyon egyszerű oka van, mert így tudom nekik a legtöbb pénzt megkeresni nagyon rövid idő alatt. Tehát, hogy megmozdítom az áraikat. Szóval nagyon sok pénzt hagyunk az asztalon, és valójában egyébként szerintem, ami Magyarországra úgy unblock jellemző, hogy nem merjük elkérni az árát annak, amit
azzal kezdve ugye a könyvnek a legelső oldalán, hogy az áraid egyenlőek az önbecsüléseddel, ugye így indul?
Igen, abszolút. Tehát, hogy és kicsit magyarok kis hitűek vagyunk ebbe abszolút. Az egészbe. Legjobb egyébként megnézni bizonyos szakmákat, mondjuk, hogy egy budapesti fodrász mennyit keres,
igen.
Illetve mondjuk egy bécsi fodrász mennyit keres. És a másik az, hogy valójában, ha tetszik, ha nem, az áraid, azok pozícionálnak téged. Tehát, hogy nem nagyon hisszük el mondjuk egy 50 forintos valamiről, hogy az meg tud gyógyítani, a 100.000 forintos valamiről meg tud gyógyítani. Tehát, hogy nagyon fontos az, hogy én azt is tanítom, hogy most egyébként csinálom az árazásnak a folytatását, szerintem össze fog megjelenni, hogy ha nem te vagy a piacon a legdrágább, akkor megtéveszted a piacot, hogy nem te vagy a legjobb. Ez kicsit durván hangzik, de hogy ez az igazság. Tehát, hogyha nem te vagy most jelen pillanatban nem te vagy a legdrágább a piacon, akkor megtéveszted őket, hogy nem te vagy a legjobb, mert a legjobbnak kell a legdrágábbnak lennie. És van egy tévhit, amiben mindenki így őrlődik, hogy ugye mindenki az olcsót keresi, de ez nagyon nincs így. Tehát ez egy teljesen hibás elgondolás. Ugyanis, hogyha például azt mondanám, hogy most mindjárt itt a videó alatt így megadom a Magyarország legolcsóbb fogorvosának a telefonszámát, akkor kérdezem, hogy ki menne el hozzá. Tehát, hogy nincsen másik lehetőség. Tehát, hogyha egyszer van egy problémád, és mondjuk be kell tömni a fogadat, akkor most igazából remélem, hogy sok fogorvos nézi ezt a videót. Én mindig azt mondom, hogy ők azért paráznak ettől az áremelést, hogy most 12.000 forint legyen egy tömés, vagy 15. És azt mondom, hogy nyugodtan lehet 15, hogyha jó kapcsolatod van a vevővel, vagy a betegeddel, a pácienseddel, akkor szerinted 3.000 forintért fogja kockáztatni azt, hogy elmegy egy hülyéhez, akinél fáj, lehet, hogy egy idióta, akinek rosszul tömi be. Tehát, hogyha valaki rátalál egy jóra, és a könyvelők, akkor vegyük a könyvelőket. Tehát, hogyha a könyvelőddel meg vagy elégedve, és rendesen végzi a könyvelőd a dolgát, akkor nem fogod leváltani. Akkor fogod leváltani, hogyha egy hülye. Tehát, vagy akkor nem figyel rád.
És az ár az másodlagos.
És az, hogy nem fog senki 5.000 forintért, vagy 3.000 forintért, vagy 10.000 forintért se, egy bármilyen vállalkozás nem megy el máshoz. Most biztos, hogy egyébként egy csomóan anyáznak, hogy a könyvelőknek adok ilyen tippeket, de vannak olyan szakmák, fogorvos könyvelő, ami bizalmi, amit nem fogunk 3.000 forintért kockára tenni, és ezt igazából végig kell gondolnunk, hogy mi a piacon hol mozgunk. Én azt mondom, hogy nem az a, tehát hogy rossz kiindulás, és ez az egyik legfontosabb törvény az, hogy az érték alapú árazást használunk, vagy költség alapú árazást használunk, ami azt jelenti, hogy valamennyi egy terméket, egyébként főleg a gyártók, akik ki vannak szolgáltatva, ennek, hogy legyártjuk a terméket X-ért, akkor szorozzuk meg 2-vel, és akkor adjuk el. De lehet, hogy az adott termék az 5-szeresét megéri a piacnak. nem lehet tudni, de hogy ezt inkább a értékalapú árazást használjunk. Úgyhogy ennek igazából az a legfontosabb megközelítés. Nem merünk megkérni az árat, és az árnak és az értéknek az arányát azt szerintem jól föl kell építenünk. Valójában az a kérdés, hogy mi a vevő számára az érték, és hogy ezt meg tudjuk-e így jeleníteni.
Hát meg ad egyfajta tartalékot, biztonságot a cégnek. Tehát én írtam a könyvembe, hogy mi a rendezvényünket elkezdtük valami 2500 forinttal kezdeni, és akkor szépen lassan ment fel az ár 3904, és most ugye 5900 a belépő. Uh-huh. És például az egy dolog, hogy bukta volt mondjuk az alacsony árral, tehát nem az határozta meg a nézők uh-huh. számát, hogy most 3 vagy 5, mert akit érdekel, az annyira is eljön. Viszont nem tudtam hirdetni, mert egyszerűen nem maradt pénz a büdzsébe. Míg hogyha mondjuk megemeltem, akkor ott volt hirtelen egy 20-30%-nyi költség, amit el tudtam hirdetni, és el tudtam érni azt a kört, aki megnyitott erre, és ezen az áron eljön.
Igen. Magáért az árazás könyvben is ezt végigcsináltam, mert legelsőre 4990 volt az árazásnak az ára, és ezt most fölemeltem 6990-re, úgy veszik, vagy még jobban, és most sajnos az a rossz,
hogy
föl fogom emelni most 9990-re, de azért, mert amik bent vannak, tehát a könyvet szinte mindig mindenki ajánlás útján veszi meg. Valaki elkezd egy vállalkozást, akkor azt mondják, ne kezd el, amíg ezt el nem olvastad. Egyébként nem egy egyetemi munka, tehát hogy sokan egyébként így be is szólnak emiatt, hogy nincsen közgazdász diplomám, akkor hogy jövök ahhoz, hogy árazáskönyvet írjak, de egyébként úgy, hogy egy abszolút arról van szó, hogy hogyan írjuk ki az árakat, vagy hogyan véd meg az áraidat, meg arra, hogy fölkészítsem a piacot, meg fölkészítsek titeket, hogy a vevők azok hazudnak, tehát hogy nincsen blöfölnek veletek, és tehát nincs pénz, ez a kedvencem, hogy nincs erre pénzem. Most én azt kérdezem, hogy például szombaton megvan a szombati lottószelvény, a lottónyerőszámok megvannak nekem egy borítékba, itt az 5 szám, és ezt az 5 számot én adom neked most 10 millió forintért, úgyhogy én ügyvédi letétbe letesszük ezt a borítékot, és én garantálom, hogy azok lesznek a lottó 5-ös, azaz én 5 darab számom lesz, ezt tegyük le ezt a 10 milliót ügyvédi letétbe, és csak akkor fizess ki nekem, hogyha ez tényleg bejön. Akkor az a kérdés, hogy ez drága? Tehát, hogy nincs pénzed? Tehát, hogy szerintem...
Igen, akkor meg fogod oldani.
Szerintem holnapra összeszednéd ennek az árát, hogyha ez tuti működne. Ugye azt gondolom, hogy ha tutira megoldás vagyunk egy problémára, és mi vagyunk a megoldás, akkor az emberek kifizetik a pénzt. Egy nagyon fontos szabály a könyvből az, hogyha nincsen probléma, ha nincsen fölnagyítva a probléma, akkor az emberek nem perkálnak egyszerűen. Tehát, hogyha nagyon fontos, hogy amikor az a reflexünk, hogy amikor megkérdezik azt, hogy tőlünk, hogy erre tudunk-e megoldást, akkor azt mondjuk mondani, figyelj csak, dőlj hátra, hát ezt én simán megoldom. De abban a pillanatban én ezt a problémát most áttettem a vállamra. A rend az lenne, hogy azt mondanám, hát figyelj Zoli, hát bevallom őszintén, hogy ennyire nagyon-nagyon gázba vagy. Tehát, hogy én ennyire durva dolgot még életemben nem láttam. Úgyhogy, hogyha erre most valami nem kerül sor, hogy ezt kezeljük, akkor nagyon komoly bajba leszel. Mi van, hogyha rosszabbodik? Tehát, hogy azt gondolom, hogy egy picikét, és lehet, hogy erre csomóan azt felsziszenek, hogy ez milyen strici dolog, igen. De valójában egy nagyon jó barátom mondta ezt, hogy a vevők érdekébe, az ember érdekében nem lehetsz tekintettel a vevő problémájára. Tehát, hogy valójában az embert kell igazából fölé helyezni a problémájának, mert mindenki a saját problémájával el van foglalva, de hogy kell egy ember, aki kívülről ránéz erre a témára, és ad egy új perspektívát, és ebből így kirángatja. És ez igazából erről szól számomra az árazás.
Szuper. Szerintem igazából mindegyik nagyon hasznos, és ugye végig is mehetnénk akár a 48-on, de az idő szűkében én most egyet kiemelnék, és erről beszéljünk kérlek egy kicsit, és szerintem ez is nagyon-nagyon sok embernek probléma, főleg aki már vállalkozik régóta, hogy emeljek árakat. Aha. Tehát, hogy oké, már megszokták, hiszen eddig is 12 ezeret fizettek a tömésért, hát most én hogy mondhatnám neki, hogy holnaptól 20 ezer, erre mik a bevált gyakorlatok, realizálja az árakat?
Egy pár tippet szeretnénk megosztani, amelyiként a könyvben is megtalálható, illetve akit ez bővebben érdekel, annak árazás mesterkurzust javaslom ezt most.
Belinkeljük majd a videó alá.
Igen, tehát az mindig tavassza meg ősszel van. Ennek egyébként az oka, tehát az első és legfontosabb, hogy akkor kell árat emelni, amikor többiek nem. Tehát, hogy januárban tilos árat emelni. Tehát amikor mindenki azt mondja, hogy januártól árat emelünk, akkor te mondd azt, hogy te nem emelsz januárban, nyugi. és ott a piac így megnyugszik, jobban szeretnek téged, mint a többieket, akik mindig egyébként januárban emelnek. Szerintem kétszer kell, először is legfontosabb, hogy nem évente kell árat emelni, hanem évente kétszer kell árat emelni, két finomat kell emelni. Én azt mondom, hogy egyébként két darab 10%-os emelés az simán lehet, az évi 20%, de inflációkat meg mindent latba véve, én azt gondolom, hogy az nem is sok.
Igen.
De aki nagyon be van tojva, az legyen 8%, de lényeg az, hogy nem kell félni az áremeléstől, a 8%-é vagy 10%-é nem fognak elmenni, nem fognak téged otthagyni, hogyha otthagynak.
Mert itt
nem...
is az kapcsol be, hogy hány vevőt vesztek akkor, ha én most megemelem az óradíjamat.
Tehát egy 10%-ért soha senki senkit nem hagyott még ott. Ott már valami más van, tehát virsli van a teába, tehát ott valami történt már a háttérben, tehát ugye akkor nem a 10%-ért fognak téged otthagyni. Úgyhogy az a tanácsom, hogy én azt mondom, hogy a legjobb idő egyébként a mostani időszak, nem tudom mikor megy majd el ez a videó, de ez a március, amikor kisüt a nap.
Aha.
Igaz, most koronavírus van meg minden, de attól függetlenül, hogy most is egyébként, hogyha kimegyek az utcára és süt a nap, akkor az egész olyan, itt a tavasz, tehát az itt a tavasz feeling, na akkor most áremelés, senki nem fog foglalkozni ezzel, mert mindenki azon van a figyelmünk, hogy végre itt a tavasz, és ez egy tök jó érzés. A másik, ennek a tengelye, szeptember, visszajött az emberek, visszajöttek a nyaralásból, és akkor belevetik magukat a melóba, és megint szintén nincs akkor nagy figyelmük ezen, hogy mi mennyi, indul az iskola, máshol van a fókusz. Na, én azt gondolom, hogy ez a kettő pont, amikor árat kell emelni, és tehát ez a legfontosabb, hogy ne túl drasztikusan emeljük. Van a Bhagavad Gita-ban egy szép sor, most nem tudom a szanszkritul elmondani, de az a lényege, hogy a bölcs az ne vadítsa meg a tudatlanokat. Tehát, hogy az azt jelenti, hogy ha tudsz valamit, akkor nagyon-nagyon be tudsz szólni a piacodnak, és így meg föl tudod keverni, hiába van neked igazad, a piac föl tud horkanni, és volt olyan barátom, aki mondjuk úgy döntött a nyári szabadsága után, hogy visszajön, és ő egy komolyabb áremelést fog csinálni, és beemelt 20%-ot. Vendéglátásról van szó, és azért az emberek ezen fölszisztettek, hogy most akkor hirtelen az 1200 forintos pizzájuk lett 1500 forint, hogy az hogy lehet, és akkor a piac ilyenkor büntet téged legalább egy-két hónapig, utána egyébként visszakonvergál, tehát hogy visszaáll a rend, csak azért nem kell ez a két hónap, amikor leesik a forgalom, és akkor elkezdődik, érezhetően visszább esnek a dolgok. Szóval ne vadítsuk meg a piacunkat, hanem egy kb. Egy ilyen 10%-okat, 8-10%-okat finoman hangoljunk, finoman kezdjük el, fájdalommentesebben kezdjünk el emelni.
Tehát az áremelés ténye, tehát előtte is meg lehet még előzni, vagy lehet ráhúzni kampányt, hogy na most még akkor elég járon, és akkor ezt kétszer tudja
játszani. Ez lett volna még a következő az, hogy ha lehet, akkor adjunk lehetőséget a piacnak, hogy még a régi áron megvásároljanak. Tehát jelentsük be azt, hogy ekkor és ekkor árat emelünk, és most még meg tudod rendelni ilyen áron, utána már sajnos már nem lesz erre lehetőség, mert akkor mi mindig jó fejek vagyunk, mert mi szóltunk, hát Zoli, hát mondtam, hogy föl fogom emelni az árazás 48 törvényét 9990-re, sajnálom, mert...
Ez kicsit több mint 10%.
Igen, ez több mint 10%, de rájöttem, hogy annyi, szóval a könyv az mondjuk egy óra alatt megtermeli az árát, nem egy hét alatt, tehát hogy azt mondom, hogy és gyakorlatias kérdés az árazásnak, hogy az áralkú. Tehát még egy tippet, hogyha megengedtek. Na, beszéljünk
az áralkúról, igen.
Igen, tehát hogy azt gondolom, hogy a legfontosabb szabály, hogy sose fogadjuk el, tehát mondjuk van egy, ezt még akkor tanultam meg, amikor dekorációt, nagyon sok dekorációt csináltunk, és az egy tipikusan olyan jelenet, hogy egy cégnek a marketingére, meg a reklámjára az a legutolsó költenek, tehát hamarabb megcsinálják a konyhának a légtechnikáját, megveszik a legprofi kombipárolót, meg minden megvan kész az étterembe, de amikor megvan az egész összköltségvetés, akkor a marketinggel nem nagyon számolnak, hogy arra is most el kéne csatintani 3-4-5 millió forintot, és akkor onnantól és akkor onnantól jó, ne legyen akkor világító reklámtábla, legyen akkor inkább ez, és akkor kezdődik ez a próbálja, nyilván ez egy természetes folyamat, mert igazából valójában mindenki a konyha technikájára elkölti a pénzt, de utána már nem marad, a legtöbb esetben nem marad annyi pénz. És aztán elindul ez az egész folyamat, és hívják ugye a dekorost a végén, vagy a dekorcéget, vagy aki az arcodot tervezi, és azt mondják, figyelj István, te tervezted a logót, kifizettük meg, ugye a folyamatnak az eleje. Most itt van a világító reklámtábla, most ne legyen már ez 450 ezer forint, vagy 480, figyelj, egyezünk már meg 400 ezer forintba. És régen, mivel tudod, így megpiszkálták bennem ezt, hogy egyébként tényleg mi terveztünk mindent, nem is tudtam volna semmit mondani, és azt mondtam, jó, hát akkor legyen 400 ezer. Mert próbáltam ezt így segíteni az ügyfélnek, de utána viszont elég nyomorultul éreztem magam, és azért érezzük magunkat egy alkú miatt nyomorultul, mert hogy már nem éri meg, mert pont a profitodat, az a 80 ezer forint, az pont a profit, amit elvisznek, és ilyenkor a profitotokat nyírják ki, és ha meg viszont elfogadom, azt mondom, 480 helyett, azt mondom, 400 ezer forint, és az oké, akkor az a kérdésem, hogy a 480 az tisztességes ár volt, mert valószínűleg, hogy nem. Úgyhogy az a megoldás, illetve az, amit én tanítok, hogy mindig kérjünk valamit cserébe. Tehát, hogyha alkudoznak, engedjük az ügyfeleinket alkudni, mert azért emberek vagyunk. Tehát, hogy mindenki látja azt, hogy az ember, aki nyit egy éttermet, azért rengeteg küzdelem van ahhoz, hogy ez minden flottul menjen. De bármilyen vállalkozásnál ez így van. És hogy nem lehetünk effektív érzéketlenek, vagy azt mondom, hogy akkor nem érdekel, már pedig 480, és akkor és pont, kell, nem kell. Nem vagyunk ilyenek, vagy legalábbis én nem vagyok ilyen. De akkor mondhatom azt, hogy figyú, legyen 400, de akkor old meg a szerelését, meg a villanyszerelését ennek az egésznek, mert akkor nem kell állványt bérelni, nem kell nekünk menni, és old meg, próbáld meg a villanyszerelőkkel felszereltetni a világító reklámtábládat, és akkor egyezünk meg 400-ba, de akkor ne nekünk kelljen szerelni, nekünk kelljen ebben vésegetni, meg szórakozni. És erre a legtöbb ügyfél azt mondja, jó, oké, rendben, akkor legyen így. És akkor így...
Vagy cserébe van megjelenést, vagy legyen valami
cseréje.
Vagy
mondom azt, hogy legyen 400, de akkor nem lesz kész jövő hétre, hanem csak egy hónap múlva, mert akkor így tudunk az erőforrásokra, nem kell három kollégát bekérnem, hogy hétvégén is dolgozzam. De a legtöbben azt, hogyha mondom, egy tanácsot mondhatok így az árakúval kapcsolatban, az, hogy mindig kérje valamit cserébe. Tehát amikor alkudoznak veled, akkor ne vedd személyesre, mert azért ez egy természetes dolog. Szerintem ugye nyilván, hogy a másik oldalról megmondom, hogy mindig alkudj egy kicsit, mert hogyha amit belegondolsz, amit lealkudtok, azt megkeresitek azt a pénzt. Tehát, hogyha sikerül valamire, mondjuk egy festésnél, vagy egy valamilyen egy kerti munkánál, azt mondják neked, hogy megcsinálják mondjuk 350 ezerért, és azt mondta, hogy akkor egyezünk meg 300-ba, akkor, hogyha valaki nem olvasta az árazás 48 törvényét, akkor azt mondja mondani, hogy jó, rendben, de abban a pillanatban egy perc alatt kerestél 50 ezer forintot. Hogy ennyi. Tehát, hogy szuper. Most igazából ez, amit így szerettem volna így mondani. Én próbáltam valamit gyakorlatilag.
Szerintem nagyon jó. Tehát, hogy majd kérünk visszajelzést, írjátok meg kommentbe így a ti kérdéseiteket, meg hogy mi az, ami legjobban érdekelt titeket így az árakkal kapcsolatban, és megkérjük majd Istent, hogy néha nézzen rá és segítsen be. Én arra gondoltam, még két dolgot említsünk, az ugye pont nincs itt, a QR kódos könyved volt a legelső, ami ugye megelőzte a korát eléggé, mert ugye talán ma már talán valamennyire elterjedtebb, de még szerintem ma sem annyira, hogy ebben miért ezzel lett a legelső könyved, és mondjuk ma hogy látod az egész QR kódnak a világát, és akkor majd még egy-két dologról beszélünk a végén.
Hát most, hogyha ha visszamennék az időbe, és akkor azt mondanám magamnak, hogy ne ezzel kezdjek. Nekem a QR kód az ilyen szerelem könyv. Egyébként az volt jól emlékszem is erre is, hogy mikor döntöttem el, hogy én imádtam a QR kódot, meg most is imádom, mert egy zseniálisan jó eszköz, amit nagyon sokan nem használnak, de hogy én mondjuk tanítok könyvírást is, és mondjuk több könyvírás csoportomban, például a dr. Baloganikot tudom hozni példának, ő egy zseniálisan jó gyógyszerész, Kismaroson van a patikája, hogyha csinálják neki egy kis promót, és egy igazi ilyen gondoskodó, és írt egy könyvet, hogy mit ad a anyuka, a gyógyszerész anyuka mit ad a gyerekének, hogyha beteg, és egy anyuka szűrőjén keresztül írt meg egy könyvet, hogy nem okvetlenül az az első fázis, hogy egyből antibiotikumokkal kell teletömnünk a gyerekünket, hanem ez egy ilyen humánus. És például a QR kódnak köszönhetően például az Anikó a köhögések fajtáját például betette a könyvébe, csak annyi, hogy rámész a mobiloddal, és hallod azt, hogy milyen a száraz köhögés, milyen a hurutos köhögés, milyen a fölszakadozó, vagy a...
Tehát a szamár köhögésabb lett egyből.
Tehát, egyből tapintható, és valójában a QR kód az ezt hozza, hogy a könyvedet mondjuk videókkal, videómagyarázatokkal föl tudod tuningolni.
És hát tudod terelni majd lőtt egy bármilyen weboldalra, vagy valamilyen más helyre.
Siófokon voltam egyébként egy partin, és ott egy srácnak egy ilyen óriási nagy QR kód föl volt varva alá, vállára, és amikor megláttam, akkor mondtam, hogy mennyire zseniális, hogy nem az van írva, hogy szeretlek Éva, nem tudom, 2016, hanem hogy mindig le tudja cserélni a QR kód mögé az információt, le tudja cserélni. És ezt én megörültem neki ennek, és mondtam ezt a srácnak, és látom, hogy a csávó meg tiszta fehér lett. És hát az a rossz hírem, hogy nem, ő nem úgy csinálta. Tehát, hogy ő nem, úgy, nem azt csinálta, hogy lecserélhetővé. Tehát, hogyha a QR kódot egy weboldalra irányítod, akkor le tudod cserélni mindig az adott doménen, ami van, az a tartalmat le tudod cserélni. És egyébként ő tényleg a szeretlek Marian azt nyomta föl QR kódba, amin szintén nem tud változtatni, de az nekem, és akkor rájöttem, hogy ez basszus, hogy mennyire bénán használjuk.
Hát vagy akár mondjuk a hány olyan applikáció van, ami ugye, vagy most az iPhone-ban is benne van ez a vész esetén lévő kontakt.
Igen.
Tehát akár már például az is mondjuk, igen, milyen jó, hogyha jön a mentő, akkor lecsipantja és tudja, hogy kit hívjanak föl.
És akkor röviden, akkor én azt találtam ki, hogy leírom azt, hogy QR kódot hogy lehet jól használni. Hát ez már ilyen 7 éve.
2013-as, ugye?
Igen, tehát 7 éve volt. És most az utolsó példányok, most kell nekem, most gondolkodok rajta egyébként, hogy utána nyomom, mert mindig van azért egy-két vevő, meg kapok egy-két levelet, hogy úristen, tehát hogy...
És hogy változik amúgy ez az egész trend? Tehát most így megértünk már rá, vagy használjuk? Mert nyilván ennek másik végletem mondjuk Kínába a WeChat, ahol minden QR kóddal megy, mert ettől nagyon-nagyon messze vagyunk.
Hát
de
a Kínában olyan, mintha valaki olvasta volna.
Hol tartunk most?
Tehát ez az érzés, hogy a Kínában, mintha valaki kivitte volna, és olvasták volna, de hogy egyébként tök jó érzés volt. Shanghai-ba voltam tavaly, és zseniális, hogy használják, tehát mindenre, tehát hogy az az érzés, mintha tényleg olvasták volna.
Szóval a QR kód az megelőzte a korát.
Igen.
De abszolút hasznos eszköz.
Igen. Most, hogyha még egyszer visszamehetnék, akkor nem a QR kóddal kezdenék, hanem az árazással, de ez így alakul. Tehát, hogy most igazából a hibák könyve korszak jön.
Ez egy... Mi az, ami terve van még? Ezben?
Hát a hibák könyvéből én egy sorozatot szeretnék csinálni. Ez igazából úgy gondolom, hogy az életem főműve ez a hibázás. Azt gondolom, hogy ugye van ez a klasszikus mondás, hogy jobb valamit nem tudni, mint rosszul tudni. Mert azt hiszem, az emberek nagyon sok mindent rosszul tudnak.
És, de azt hiszi, hogy tudja.
Igen, és ez a legveszélyesebb. Tehát azt képzeled, hogy biztonságban vagy, mert ezt jól tudod, de nem. És igazából a cégvezetőknél azt látom, hogy a cégvezetőnek fogalma nincs, hogy például milyen hibákat követnek el a frontvonalon a kollégái, de a még nagyobb gáz, hogy a kollégáknak sincsen fogalma sincs, hogy ezt rosszul csinálják. És ezért azt gondolom, hogy ez a hibázás ez egy jó téma. Röviden a sztori annyi a hibák könyvének, hogy minden évben szeretnék új hibák könyvét csinálni, most dolgozok a hibák könyve utazóknak, úgyhogy a mindenfajta, nagyon sokat utazok, ugye ez egy tök jó párhuzam, járom Ázsiát szinte minden januárban eddig ki tudtam menni, és ott egy hosszabb időt tölteni, voltam Indiában, Kambodzsa, Bali, tehát hogy Malajzia, tehát hogy mindig van valami új ázsiai célpont, nagyon szeretem Ázsiát, és ott aztán ezer, nagy tanulópénz, tehát ott aztán tényleg sokat lehet tanulni arról, hogy mit ne csinálj, vagy mit hogy csinálj, és most szerettem volna mindig egy olyan könyvet csinálni, ami nem üzleti könyv, meddig csak üzleti könyvet írtam, hanem olyan legyen, ami publikus, tehát ami bárkinek, és akkor ez most a hibák könyve utazóknak, de dolgozok egyébként több ilyen hibák könyvén, hibák könyve most vezetőknek ezen is, de hogy ez bennem, azt gondolom, hogy ez egy jó példa. Az ötlet meg onnan jött, még ezt hagyd mondjam el, hogy Warren Buffettnak van egy nagyon profi stratégiai tanácsadója, egy ilyen stratégája, és Charlie Mungernek hívják, és a Charlie Mungernek volt egy füzete, ahova az összes baklövésüket beírták, amikor mindig a Warrennel bevásároltak valami részvényből, akkor előtte, mielőtt bevásároltak volna, végignézték a Charlie Mungernek a füzetét, hogy van-e valami olyan minta, amit felfedeznek a adott portfólióba, és hogyha nem volt, akkor bevásároltak. És akkor, hogyha kerestek egy csomó pénzt, vagy hogyha nem kerestek egy csomó pénzt, akkor megment a Charlie-nak a füzetébe. És amikor ezt olvastam, akkor rájöttem, hogy annyi céggel dolgozom, annyi cégvezetővel dolgozom, annyi ilyen, és akkor hát én már jó.
Öt éve,
illetve hogy a hibák könyvét is, ami gyakorlatilag tavaly jelent meg a hibák könyve értékesítőknek, tanácsadóknak, ugye ez volt az első hibák könyve, ezt valójában nem csak egyedül írtam, hanem mindig buzdítok olyanokat, akik expertjei a témának, akik jedik ebbe a témába, ezért mondjuk egy 10 darab olyan trénerrel, értékesítővel ültem le ilyen mély interjúkat csinálni, amiből felszínre hoztuk a tényleg a legnagyobbak lövéseket, amire nem is gondolsz egyébként, hogy ilyen hibák vannak, hogy az miért hiba, és mert jót akarsz vele, de hogy, és akkor így sikerült megcsinálni. Tehát a hibák könyve az inkább az, nekem ez egy ilyen közösségi projekt, tehát nem egyedül kívánok ilyen okos lenni, hanem inkább a közönségen keresztül, úgyhogy hogy nem sokára egyébként csinálom, kiteszem a hibák könyve utazóknak egy ilyen kis chatbotot, úgyhogy arra azt majd megosztom a videó alatt, és arra invitálok mindenkit, hogyha bárki bármilyen elcseszése van az utazással kapcsolatban, tehát most nekem a legutóbbi az volt, hogy egy fogasra rányílt az ajtó, és a fogason fönt volt egy-két ilyen, egy olyan, egy-két fölakasztottam pulóvert, és azokat kajakot hagytam, mert amikor végignéztem a szobát, akkor egyszer nem láttam, de hogy tilos, hiba ajtó mögé például bármit fölakasztani, de vannak ilyen apróságok, ja, tehát úgyhogy azon kívül, hogy az is hiba, hogy például Ázsiában nem olyan ételt enni, ami azonnal ott azonnal kész van, tehát állott kaja, az például, de hát ezek ilyen alapvető dolgok, de például a taxissal való alkudozás, a csomagolás, hogy például bármilyen folyékony dolgot még plusz egy nylonba biztos, hogy be kell tenni, mert tuti, hogy bele fog folyni a táskádba. Szóval van rengeteg ilyen hiba, amit így most így szenvedélyesen gyűjtök, és remélem, hogy ha minden jól megy, akkor nyárra elére megjelenik, úgyhogy most ezen dolgozom.
Szuper. Hát öröm hallgatni tényleg ezt az egészet, és örülök neki, hogy így lekerekítettük, hogy adtunk egy keretet az üzlet és utazásnak ezzel. Úgyhogy én nagyon-nagyon szépen köszönöm, szerintem nagyon-nagyon hasznos volt ez a beszélgetés.
Nagyon inspiráló volt, köszönöm a lehetőséget.
És sok sikert kívánok akkor a továbbiakhoz, köszönöm. Köszönöm. És ha bármi kérdéstek van, akkor még egyszer búzítanánk rá titeket, hogy a kommentbe írjatok nyugodtan, megkérjük majd Istvánt is, hogy válaszoljon a kérdéseket. A könyveket pedig megtaláljátok a weiser.hu-n, illetve a hibákkönyve.hu, ugye például van külön oldala.
Igen.
És folytatjuk a sorozatot hasonlóan inspiráló történetekkel. Sziasztok!
Sziasztok!